Liam Payne, akire András sokszor hivatkozik, és nagyon nagy gyógyító szolgálatot vezet. Ő azt mondta, hogy három akadály lehet a gyógyulás útjában. Az egyik az a bűnbocsánat hiánya, a másik a megbocsátás hiánya, és a harmadik az önelfogadás hiánya. Tehát, hogyha vágyjuk azt, hogy Isten gyógyítson bennünket, mind lelkileg, mind fizikailag, akkor nagyon fontos, hogy ebben a három területben, vagy ezen a három területen szabadságban legyünk. Az Isten előtt állásunkban elfogadjuk az ő bocsánatát és elkérjük, megbocsássunk azoknak, akik ellenünk vétettek, és elfogadjuk azt a képet, amit Isten alkotott rólunk, ahogyan ő lát bennünket, és ebben az egészséges önértékelést. Tehát ezért most visszatérek az első pontra, amiről már két napja volt szó, és röviden fogok róla beszélni. Mégis, hogyha Isten még hív bennünket arra, hogy őszintén elé álljunk, és a bűneinket előhozzuk, akkor hadd szólítson meg ebben bennünket. Tehát Isten arra hív, hogy jelenlétében lássuk meg a görbüléseinket, és vállaljuk fel a felelősséget ezért. Nevezzük néven a bűnt, és kérjünk bocsánatot érte. Forduljunk meg, térjünk meg belőle. Ez egy lehetőség, mert van bocsánat. Az 1 János 1:8-10-ben olvassuk a következőt. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. A mikorunknak azt hiszem, hogy különösen is nagy kísértése az, hogy a bűnnek különböző neveket adunk, amivel felmentjük magunkat. Vagy az, hogy másokra hárítjuk a felelősséget. Hárítunk, magyarázatokat keresünk és találunk, és közben a lelkünk mélyén meg a bűnbánatot, vagy a bűntudatot hordozva élünk. Mint ahogy hallottunk arról a jegyes párról, ahol a férfi félrelépett, és aztán ez lett az identitása, hogy ő a gyenge láncszem. Isten igéje így hív bennünket őszinteségre. Ő a bocsánatát ígéri, és teljes szabadságot a bűnnek a nyomása alól. Csak őszintességünket és bűnbánatunkat várja. Nagyon szemléletes példája ennek a vámszedőnek és a farizeusnak az imádsága. A farizeus a jó ember, aki valóban Isten törvénye szerint igyekszik élni. És az imádságában is hálát ad. Hálát ad azért a sok jóért, amit ő kapott, ahogyan ő élhet. De nem látja Isten előtti görbültségét. És így nem kerül Isten világosságában. A másik, a vámszedő, emberi mércével is egy rossz ember, egy gonosz ember, aki sokaknak ártott, és sokaknak nehezítette meg az életét. Felismeri a görbültségét, a méltatlan voltát, és kétségbe esetten kiállt, irgalmaz nekem bűnösnek, és van bocsánat. Jézus azt mondja, hogy megigazulva ment el, nem úgy, mint amaz. Vasárnap úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Bárcsak Jézus rólunk is ezt mondaná, hogy megigazulva ment el. Lehetőségünk van arra, hogy Isten világosságába állva abba hagyjuk az önigazolást, a védekezést, a magyarázatokat, és felvállaljuk a felelősségét annak a bűnnek, annak a torzulásnak, ami az életünkben van, bűnnek nevezve elévigyük, és azt mondjuk, hogy irgalmaz nekem bűnösnek. A másik dolog, ami a gyógyulásunkat akadályozhatja, az, hogyha nem tudjuk továbbadni azt a bocsánatot, azt a kegyelmet, amiből élünk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A ma délelőtti előadás valószínű, hogy sokunkat fölkavart. És amikor a görbüléseinket, a torz belső képeinket felismerjük, vagy azokat a sérüléseket, amiket azért hordozunk, mert mások vétettek ellenünk, ez nagyon fájdalmas. Valaki felelős értük. A szülők, vagy más fontos tekintélyszemélyek, akikre felnéztünk, akiktől megerősítést vártunk, akiknek a gondoskodását, szeretetét vágytuk, és ehelyett bántást kaptunk, vagy közönyt, vagy kiszámíthatatlanságot. Vagy lehetnek ezek tanárok, lehetnek ezek idősebb testvérek, vagy főnökök, vagy házastárs, nagyon sok mindenki, aki olyan sebet üt a lelkünkön, ami utána torzítja az én képünket, és az egész életünket valahol beárnyékolja. A fájdalmunk, a keserűségünk jogos, mert másra lett volna szükségünk, ahhoz, hogy egészségesen tudjunk fejlődni, hogy énünkben, hogy identitásunkban megerősítést kapjunk és kibontakozzunk. Ugyanakkor, hogyha ebben a fájdalomban és ebben a keserűségben maradunk, akkor ez egy újabb görbületet jelent az életünkben. Megkötöz, és elveszi a szabadságunkat. Azt a szabadságot, hogy teljes lényünkkel Isten felé forduljunk, és felegyesedjünk. A megbocsátás hiánya megbetegíti a lelket, és nagyon sokszor a testet is. Ezért kéri Jézus, hogy bocsássunk meg. Most gyorsan a megbocsátás 7 lépését fogom elmondani. Ez tavaly is elhangzott valamilyen formában, és lesznek benne olyan pontok, amiket már most a napok folyamán tárgyaltunk. Mégis fontosnak gondolom, hogy ezt így lássuk, és legyen újra együtt, mert hogyha a Szentlélek fölhoz újra az életünkben olyan embereket, akiknek meg kellene bocsátanunk, akkor nagyon jó, hogyha ezt a 7 lépést átgondoljuk tudatosan, és meglépjük, megtesszük. És én ezt szeretném kérni most házi feladatként, aki az imanaplóját használja, és estéről estére fölírja a feladatokat, és utána kis időt is szán rá, hogy így nézzük végig az életünket. Akár újra azokban a szakaszokban, amiben a hálaadás történt, nézzük végig, hogy kik azok, akiknek meg kell bocsátanunk, vagy milyen olyan dolgok történtek az életünkben, amiért bocsánatot kellene kérnünk. Lehet, hogy csak Istentől, lehet, hogy az illető személlyel is intéznünk kell. Hogy ne legyen semmi, ami görbítheti az Isten előtt való egyenes állásunkat. Ne legyen semmi, amit nem tudunk odaadni neki, és ezzel kompromisszumokat kötünk, vagy hagyunk az életünkben. Na tehát az első lépés az az, hogy ismerjük be, hogy gyógyulásra van szükségünk. Ez nehéz, mert ezzel a gyengeségeinket és a sebeinket kell felfednünk. És lehet, hogy ezeket a sebeket hosszú időn keresztül nagyon ügyesen és találékonyan takargattuk. Mert egyszerűbb takarni, mint levenni róla a tapaszt és szembenézni vele. Mégis fontos, hogy tehát addig nincsen gyógyulás ebből, és nincsen megbocsátás, amíg én el sem hiszem, hogy nekem ez kérdés, hogy nekem meg kellene bárkinek is bocsátani. Tehát álljunk meg őszintén Isten előtt, a gyengeségünkkel, a kiszolgáltatottságunkkal, a sérüléseink felvállalásával. És amikor ez elénk jön, akkor az Isten előtti csendben tartsunk bűnbánatot abban, amiben nekem van részem. Ez nem kifejezetten a gyerekkori sérelmeket érinti, mert ott nem a gyerek bűnös, a gyerek tévesen veszi magára a bűntudatot, de vannak felnőtt korunkban, meg fiatal korunkban esett sebek is rajtunk, ahol sajnos nekünk is bizony ott van a részünk, amiben mi is elgörbültünk Istentől. Tehát ami az én részem ebbe, ami az én bűnöm, azért kérjek bocsánatot Istentől, és ha szükséges, akkor akár az illető személytől. Itt arra hívom fel a figyelmet, hogy ezt ne ragozzuk túl. Tehát, ha én oda megyek valakihez, akitől én bocsánatot akarok kérni, és egy 10 éve történt valamiért, és már nem is emlékszik rá, és akkor én elkezdem azt részletezni, meg elemezni, nem, ennek nincs helye, és nincs rá szükség, pláne nem a titkos bűneimért. De Isten lelke meg tudja mutatni, ha fontos, ha ő indít, akkor menjünk oda a másik emberhez is. Egyébként pedig rendezzük Isten előtt. Tehát az őszintesség, az Isten kegyelmének az elfogadása, az ő bűnbocsánatának az elfogadása, és a bizalom van ebben az első lépésben. Bizalom Isten iránt, és bizalom az emberek iránt is, ami bizony megtört, amiatt, ami történt. És így a kapcsolat további építésére van lehetőség. A második lépés az, amiről Imi is egy picit beszélt, hogy hát ez egy nehéz dolog, mert itt következik az, hogy valljuk meg a negatív érzéseinket. Igazán megbocsátás mélyről nem történhet, hogyha nem érkezünk meg abba a helyzetbe, ahol a fájdalom történt. Erről beszélt ma délelőtt András, amikor azt mondta, hogy a Szentlélek odavisz, és ez nem csak egy emlék, hanem egy énemnek az a része, ami ott ezt a fájdalmat elszenvedte, a Szentlélek által valahogy újra átélhetem, és minden keserűsége és fájdalma és düh és csalódottság föltör belőlem. Ez egy nagyon nehéz lépés. És sokszor jó az, hogyha ebben esetleg nem is egyedül vagyunk, hanem valakivel, egy imattársal, vagy egy lelki gondozóval, akinek a jelenléte biztonságot ad. Nagyon-nagyon nagy zokogások törnek ki ilyenkor belőlünk, vagy nagyon nagy düh. Meg kell találni ennek a kifejezési formáját. Az én egyik öcsém az olyankor szétveri az zongorát, de mondjuk olyan műveket játszik rajta, tehát nem fizikailag veri, hanem zongorázik, de mindig, amikor hazajött az iskolába, tudtuk, hogy milyen lelki állapotban jön, mert annak megfelelő darabokat játszott, és ott aztán levezette is volt, amikor kellett neki egy órát is játszani, de aztán utána megnyugodva jött ki. Van, aki rajzol, van, aki ilyenkor sportol, fut. Adjunk teret annak, hogy az a fájdalom, az a keserűség, ami kapcsolódik ahhoz az esethez, azt újra valamilyen módon átéljük, és kiengedjük, közelengedjük magunkhoz, és elengedjük. Amikor a megbocsátásról van szó, és itt jön a harmadik lépésben a döntés, hogy kimondom, hogy elengedem a másikat, és Isten elé teszem őt, hogy én elengedem, és az Isten ítélőszéke előtt fog azért felelni, amit tett, akkor nagyon fontos azt látnunk, hogy a megbocsátásban nem felmentem a másikat, és nem megmagyarázom, és megértem, hogy miért tette azt, amit tett. És semmiképpen nem engedem meg újra, hogy azt elkövesse velem szemben. Tehát a megbocsátás nem felmentése a másiknak, nem megmagyarázása és megértése a tettének, hanem egy jogi aktus, amiben én azt mondom, hogy én elengedem, én nem vádolom. Isten ítélőszék előtt majd felel, és felelni fog, de nem én vagyok már a vádolója. Ezt a kérdést elengedem, és kiteszem a kezemből. És ahogy délelőtt is hallottuk, ezt imában ki kell mondani. Tehát nem elég azt mondani, hogy Uram, én szeretnék megbocsátani. Segíts nekem megbocsátani. Nem akkor mondhatom ki először ezt a mondatot, hogy én megbocsátok, ha én már úgy érzem, ha én már szabadnak érzem magam, mert nem érzem magam szabadnak, mert éppen, hogy fáj és keserű vagyok, és indulatok vannak bennem, de úgy döntök, jogilag fölmentem, Isten elé teszem a másikat, mert Isten nekem megbocsátott, és én a kegyelemnek az ösvényén járok. És ha én a kegyelemnek az ösvényén járok, amiben én folyamatosan kapom az ő bocsánatát, nem mehetek át a törvénynek az ösvényére, amikor a másikat számon kérem, mert akkor én is ott leszek. És akkor Istennek velem és a törvény szerint kell elbánnia, és az nekem a vég. Tehát visszajövünk a kegyelem színterére, ahol én az Isten kegyelmét kapom, és én ezt a kegyelmet adom tovább a másiknak, aki Isten előtt majd felelni fog azért, amit tett. Tehát akárhogy érzem magam, általában abszolút nem érzem úgy, hogy én kívánok megbocsátani, de kimondom ezt a döntést, megbocsátok. És utána kérem Jézusnak a gyógyító szeretetét és kegyelmét, hogy jöjjön és gyógyítsa be azt a sebet, azt a torzulást, amit ez az eset vagy az az ember ütött rajtam. És ezt újra és újra kérem, hiszen hogyha újra és újra találkozom az illetővel, vagy olyan eseményekkel, amik fölidézik ezt, sokáig fájhat még az a seb. És a megbocsátás akkor lesz teljes, amikor már nem fáj. Tehát attól, hogy egyszer kimondtam ezt a döntést, megtörtént valami nagyon nagy dolog, megtörtént a megbocsátás a szellemvilágban, de nekem újra és újra kérni kell, hogy Atyám, én megbocsátottam, add a te szeretetedet, add a te gyógyításodat, és ebben megmaradni. De, újra hangsúlyozom, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy én kiszolgáltatom magam a másiknak. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy érzelmileg újra zsarolhatóvá válok. Nem kell engedelmeskednem a másiknak attól, hogy megbocsátok. És érzelmileg nem kell megengedni dolgokat. Nem kell valahogy kisebbíteni a súlyát annak, amit tett. Mert nem a gonosznak bocsátunk meg, hanem az embernek bocsátunk meg. És ami gonosz volt abban, ami történt, az ellen megyünk. És ez nagyon fontos, hogy a gonoszt, azt gyűlölhetjük. A gonoszra haragudhatunk, és a cselekedetek gonoszságára is. Az embernek bocsátunk meg, aki valamilyen módon a gonosz eszköze lett, amikor ezt tette velünk. Ezt azért hangsúlyozom, mert sokan azért nem tudnak és nem akarnak megbocsátani, mert attól félnek, hogy mondjuk egy rossz szülő-gyermek kapcsolatban, ahol a szülő még mindig manipulálja és rövid pórázon akarja tartani a felnőtt gyermekét, attól félnek, hogy ha megbocsátok és újra kapcsolatot kezdünk, akkor újra bejönnek ezek a régi mechanizmusok is, és újra zsarolni fognak érzelmileg a szüleim, és ettől félnek. Hadd mondjam azt, hogy nem kell érzelmileg zsarolhatóvá válni. A határokat nekünk kell megszabni és felállítani. Attól, hogy megbocsátok, nem azt jelenti, hogy úgy táncolok, ahogy a másik diktálja. Attól, hogy megbocsátok, az azt jelenti, hogy én érzelmileg felszabadulok. Felszabadulok arra, hogy egészen egyenesen Isten felé forduljak. Isten felé legyen az én fókuszom. És ez ad nekem erőt, szabadságot a szeretetre, az agapé szeretetre, de az igazság kijelentésére is. És az igazságba beletartozik az, hogy nem görbülök el a hamis dolgokban, nem görbülök bele a manipulatív vágyakba, késztetésekbe. Tehát a megbocsátás az nem azt jelenti, hogy kiszolgáltatom magam. Azt szoktam példának fölhozni, de ez túl drasztikus, és talán ezért ez a szülő-gyerek példa jobb, hogy amikor Amikor szexuálisan bántalmaznak egy gyereket, a gyerekotthonunkba több ilyen kislány érkezett, akkor azt a nagybácsit, aki tudjuk, hogy szexuálisan bántalmazta a kislányunkat, a gyerekotthon közelébe se engedtük. Hogyha haza akarták vinni a gyerekeket, akkor a kisfiút vihették, a kislányt nem. Nem adtuk haza. Mert nehogy már az az ember még egyszer hozzányúljon, ez nem kérdés. Viszont gyerekkora óta tudja a kislány, hogy neki majd egyszer meg kell bocsátania. Ahhoz, hogy ő egészséges életet tudjon élni, családot alapítani, neki meg kell bocsátani. De a megbocsátás nem jelenti azt, hogy egy olyan kapcsolat, amiből jött, vissza kell, vagy helyre kell, hogy álljon a nagybácsival. Neki joga is, lehetősége van ezt a nagybácsit örökre kerülni. Nem kell közelengedni magát hozzá. De érzelmileg meg kell bocsátani. Isten elé kell tenni a nagybácsit. És el kell engedni azt, ami fájdalmat, mocskot, törést, és mindent okozott az, amit ővel a nagybácsi csinált. Tehát a megbocsátásban elengedjük, és Isten elé tesszük a másikat. De gyűlöljük a cselekedetét, amit tett. És nem engedjük, hogy még egyszer megtörténjen, ha arról van szó. Határokat húzunk. Fölszabadulunk a szeretetre, Isten felé, az igazságban, de ezt az igazságot vállaljuk, és ezt határként állítjuk. Tehát ez volt a harmadik lépés, hogy kimondom, meghozom ezt a döntést, kimondom, és elengedem a másikat, és utána újra és újra kérem az Isten szeretetét, és az Isten szeretetével akarom szeretni a másikat. A negyedik lépés az, hogy fogadd el Isten bocsánatát. Ez már a legelején is megjelent. Lépj ki gyakorlatilag a szabadságra. A vádoló vádolni és kárhoztatni akar. Nagyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy magunkévá tegyük az Isten bocsánatát, hogy az identitásunkban nem mi legyünk a gyenge láncszemek, hogy az identitásunkban nem mi legyünk a bukott emberek, hanem mi Jézus Krisztus szentségét hordozzuk magunkon, mert minden szennyünket magára vette, és az ő szentségét és tisztaságát adta nekünk. És amikor Isten ránk néz, akkor Jézus Krisztus tisztaságát és szentségét látja rajtunk. És nagyon fontos, hogy ez a kép ivódjon belénk, hogy ezzel a szabadsággal, ezzel az identitással tudjuk folytatni az életet. Az ötödik lépés, fogadd el az Atya szeretetét. És erről beszéltünk most a napokban többször, ez a felegyenesedés, amit Jézus mondott tegnap a János 15-ben, ahogyan az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Az Isten központuság, amikor az Isten szeretetét engedjük, hogy átjárjon, és meghatározzon. És gyakorlati tanács, hogy ne elemezgessük a megbocsátás után újra és újra a bennünket ért igazságtalanságot, a bennünket ért fájdalmat. Ne arra fókuszoljunk, aki bántott, vagy ahogyan bántott. Ne a sebeinket nézegessük, vagy ne a sebeinket nyalogassuk, ugye, ahogy mondani szoktuk. Mert az önsajnálat az önközpontúvá tesz, és bűn. Hanem legyen bennünk az Isten felé fordulásban, az őre való irányultságban, a dicsőítésben és a hálában az a lelkület, ami szabaddá tesz bennünket, Istenre emelt tekintettel. A hatodik pont az, hogy gondolkozzunk úgy, mint Isten. Ez a helyreállított kép magunkról. Amikor nem a sebeinkből, nem a kudarcainkból, nem abból, hogy mi mindent lehetett velünk megcsinálni, vagy mi mindent nem kaptunk meg, és ezért én csak egy ilyen béna nő vagy férfi vagyok, aki úgysem leszek soha teljes. Ne ebből táplálkozzon az identitásunk, hanem Isten szeretetéből. Tehát gondolkozzunk úgy magunkról, mint Isten. Ez, amikor arról beszélt András, hogy az ő képe határozzon meg, ami az Isten képe rólunk, az ivódjon belénk, és ezt engedjük életre kelni. És a hetedik lépés a kitartás, ami nagyon fontos, mert sokan átéljük egy-egy táborban azt, hogy Isten megérint, megszólít, az igazságát felismerjük, és elindulunk. De aztán jönnek a hétköznapok, és amikor följönnek újra azok a dolgok, amiket úgy gondolunk, hogy már magunk mögött hagytunk, akkor az ember elkeseredik, úgy gondolja, hogy talán az egész mégsem működik, és megtorpan, és megáll, és visszacsúszik. Ez a lépcső olyan, mint egy mozgó lépcső, ami akkor indul be, amikor megállunk, és akkor lefele visz. Amíg szépen megyünk fölfele rajta, addig jó. Ne álljunk meg, legyünk kitartóak. A kis csoportunkban hangzott el egy nagyon szép kép, és már nem beszéltem meg a csoporttaggal, de azért hadd osszam meg veletek, hogy vannak sebek, amik úgy tisztulnak az ember szervezetében, hogy újra és újra kijön a genny, és kezelni kell, és le kell égetni, és rá kell, tehát ki kell tisztítani. És hogy ez tarthat sokáig, akár egy hónapig is. De amilyen türelemmel ezeket a sebeket gondozzuk, és azzal a hittel, hogy de egyszer vége lesz, és meg fog gyógyulni. Ugyanezzel a türelemmel kell a lelki sebeinkkel, a lelki nehézségeinkkel is Isten előtt kitartóan maradnunk. Ha újra és újra feljön a szívünkből, újabb rétege a fájdalomnak, a csalódásnak, azt hiszük, hogy már megbocsátottunk, és egyszer csak érezzük, hogy megint ott vagyok, és megint fáj. Ne kétségbe essünk, ne semmisnek tekintsük azt, ami eddig történt, hanem újra tisztítsuk ki. Újra adjuk oda, újra kérjük az Isten szeretetét. Nagyon érdekes az, hogy a szülők ellenünk elkövetett bűnei vagy hibái újra és újra előjönnek, amikor különböző korba érünk. Tehát amikor a házasságba lépünk, amikor a mi gyerekeink megszületnek, amikor a gyerekeink abba a korba jutnak. És újra és újra, újabb szinten kell ezeket átdolgozni és Isten elé tenni. Ne ijedjünk meg tőle. Isten teljesen elveszi és meggyógyít, és a végén olyan heg marad, amit lehet látni, de már nem lehet érezni. Nem fogod teljesen elfelejteni. Az már a gyógyulásnak a jele, ha eszünkbe jutnak ezek a fájdalmak. Mert van egy olyan időszak, amikor a lelkünk hárít, és a feledés homályába nyomja ezeket a sebeket. Amikor följönnek, és dolgozunk vele, akkor már emlékszünk rá. Nem elfelejteni fogjuk, de nem fognak fájni, nem fognak meghatározni, nem fogják torzítani az életünket. És ahogy Imi mondta, hogy nem fogjuk magunkat kis kockacukornak érezni, hanem azzal, hogy a nagyot, a félelmetest elengedtük, mégis nekünk van hatalmunkba elengedni a megbocsátás által. És ami nagyon fontos még itt, hogy cselekedjünk az ellentétes lelkületben, és imádkozzunk azokért, akik bennünket bántanak. Ez még inkább igaz arra, amikor napi szinten történnek ezek az ütközések és fájdalmak, amikor nem a régmúltunknak a sebeit visszük Isten elé, hanem olyan helyzetben vagyunk, hogy újra és újra kapunk sebeket, és lehet, hogy pontosan azoktól, akiket egyébként nagyon szeretünk. Mit lehet ezzel tenni? Az ellentétes lelkülettel cselekedni. Ha a másik önző, akkor hát ez a legnehezebb, az ember mit akart, akkor én is önző leszek, és akkor majd valahogy kiegyenlítődik. Nem. Akkor én legyek nyitott, és a Krisztus szeretetét és szolgálatkészségét hordozzam, amellett, hogy megbocsátottam neki. Hát ezer dolgot föl lehet sorolni. Legyünk nyitottak, hordozzuk a Krisztus lelkületéből fakadó viselkedést, az ellenkező lelkületet annak, amit a másik produkál az irányomban. És végül ebben a kitartásban, tehát a hetedik ponthoz tartozik továbbra is, az imádság, hogy imádkozzunk érte, és áldjuk meg. Imádkozzunk érte, és áldjunk meg. Adjunk hálát Istennek azokért a jó tulajdonságaiért, azokért a dolgokért az ő életébe, amiért hálát lehet adni. És kérjük rá Istennek a békességét, szeretetét, áldását, gyógyítását, sikereket, eredményeket. Tehát őszinte szívvel imádkozzunk. Áldjuk meg a másikat. Imádkozhatunk azért is, hogyha úgy látjuk, hogy torz, hogy elgörbült identitásából fakadnak azok a dolgok, amivel bennünket bánt. Imádkozzunk azért, hogy Isten leplezze ezeket le, mutassa meg neki, vagy mutassa meg a környezetének, hogyha bármi olyan van, amiben ő a gonosznak ad teret, ez lepleződjön le, az jöjjön a napvilágra, hogy megszabadulhasson tőle. De imádkozzunk érte, és áldjuk meg. És a megbocsátás, az imádság és az áldás nagyon sokszor a másik ember életébe is szemmel látható változásokat fog hozni. És ami a legfontosabb, hogy mi meg azt a szabadságot kapjuk meg, ami a felegyenesedett állapot szabadsága, hogy nem kell, hogy a másik jelenléte határozzon meg, mert egy ilyen meg nem bocsátás az a másik ember jelenlétében való életet jelenti. Ahogy Imi elmondta, hogy egyszerűen már annyira tele volt azzal, hogy az édesapja őt rosszul nevelte, és neki ebből mennyi fájdalma és sérülése van, hogy ez töltötte be a gondolatait, az életét, és torzította, nem volt szabad annyira Isten felé, nem volt szabad a felesége és a pici lánya felé, mert tele volt ezzel a fájdalommal. A másik embernek a torz jelenlétében tart bennünket a keserűség és a meg nem bocsátás. És nem azért bocsátunk meg a másiknak, mert megérdemli, hanem azért, mert Krisztus erre hív bennünket, és ez a mi szabadságunknak az ára. És végül szeretnék egy bibliai példát megmutatni a megbocsátásban való járásról. Mégpedig a József történetén szeretném ezt a példát megmutatni, aki az Ószövetségi József, a Bibliának az egyik leggyönyörűbb története, aki érett felnőtt férfivá lett, akiben a maszkulin és a feminin egyensúlyban volt, én úgy gondolom. Józseffel, amikor találkozunk, akkor fiatal kamasz, és igencsak sérült. Hogyha a családi történetét nézzük, több generációra is érdemes visszanézni, de most csak itt ebben a pillanatban most azt nézzük meg, hogy egy olyan családban él, ahol egy apa van, akinek volt két hivatalos felesége, meg két ágyasa. Ebből a házasságból született 13 gyermek. A József öccse születésekor meghalt az ő édesanyja. Tehát ő ott van a mostoha anyák között, a mostoha vagy féltestvérek között, és az édesapjának ő a kedvence, hiszen a szeretett feleség gyermeke volt. Ahhoz, hogy ő az anyjának a kedvence, természetszerűen magára vonja azt, hogy a bátyai viszont ki nem állhatják. És amikor kamaszkorba kerül, ráadásul olyan álmokat lát, amik meghatározzák majd az ő jövőjét, de megfelelő arroganciával ezt közli is a családdal. És ezzel még nagyobb haragot vált ki. Generációs torzulásokat is látunk ebben a családban, hiszen ha visszamegyünk, akkor végig ott vannak a hazugságok. Ábrahámtól elkezdve, aki mondjuk azzal hazudik csak, hogy a feleségét a testvérének hívja és a fáraóhoz odaengedi, de aztán generációról generációra végig ott van a hazugság, végig ott van a kivételezés, a kedvenc gyermek, a csalás. Egy olyan családfa van előttünk, ahol nagyon sok sérülés, görbülés és bűn van jelen. És ez a fiú 17 évesen odáig jut, hogy a testvérei gyűlöletből letépik a ruháját, összevérezik, és azt majd hazaviszik a papának, hogy vadállatok tépték szét Józsefet, és őt pedig bedobják a kútba, ahonnan majd kereskedők veszik ki, idegen helyre kerül. Gondoljuk át, hogy József mind mehetett keresztül. Nem kellek a testvéreimnek, nem vagyok értékes, mi lesz velem? Nincs anyám. Mit vihetett Egyiptomba magával ez a fiatal fiú? Sérülést, önértékelést, én képet. És aztán Egyiptomban mégis azt olvasjuk, hogy vele volt az Úr, és sikeressé és eredményessé tette, de jön az újabb igazságtalanság, amikor ő ártatlan és tiszta, és mégis ő kerül börtönbe, pontosan a tisztasága miatt, hiszen ha belecsúszik abba a paráznaságba, ki tudja, meddig lehet, hogy ez úgy folytatódhatott volna, hogy senki nem tud róla. De mivel ő ellenáll, és ő igaz marad, börtönbe kerül. És ez az igazságtalanság, vagy elfelejtés megismétlődik, amikor megfejti a fáraó főpohárnokának és sütőmesterének az álmát. És a főpohárnok megígéri, hogy majd kihozatja Józsefet a börtönből, de nem hozatja ki. József körülbelül 13 évet tölt a börtönben. Mi történik közben ezzel az emberrel, aki férfivá nő és érik? Nagyon részletes identitás fejlődés nincsen leírva a Bibliába, és ez nem ilyen pszichológiai módon van megfogalmazva, de az le van írva, hogy Istennel járt. És amikor a testvérekkel találkozik, ezt felolvasom, és megismerteti magát velük, akkor ezt mondja: de most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabarítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Majd amikor az apjuk halála után újra megijednek a testvérek, és újra kétségessé válik, hogy a József megbocsátását mennyire lehet komolyan venni, akkor újra ezt mondja nekik: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. József életében, hogy hogyan egyenesedik ő fel, és lesz belőle érett férfi, 4 dolgot látunk. Az első az, hogy Isten hatalmának a tudata végig meghatározza őt. Isten vele volt. Ti gonoszt terveztetek, de Isten jóra fordította. Nem ti küldtetek, hanem Isten. Nem nyomorodott bele az őt ért negatív dolgokba, hanem a sötétségben és a nyomorúságban is meglátja az Isten jelenlétét, és ahogy az egész életét az Isten kezébe teszi, Isten pozitív jövővé formálja. És ez egy nagyon nagy bátorítás számunkra, hogy amikor az életünk sötét szakaszaira nézünk, vagy amikor az életünk éppen nagyon sötét, mély völgyön megy át, akkor is ezzel a tudattal végigmenni benne, hogy de az Isten, a hatalmas Isten velem van. És ha én a sötét időszakaimat az Isten kezében tudom, vagy a múltam sötét időszakait az Isten kezébe teszem, akkor Isten a jövőmbe áldássá formálja azt. Ez nem beszél a sötét időszakok kemény nehézségéből. A sötét az sötét, a pusztaság az pusztaság. Nagyon nehéz. Mégis az Isten jelenléte erőt ad benne. következő dolog. A fájdalommal József szembenézett. Ugye ezt mondtam a megbocsátás lépésénél, a második lépésnél, hogy engedjük, hogy följöjjenek ezek a fájdalmak, nézzünk szembe a gyengeségünkkel, és vállaljuk a sebeinket. József, amikor a testvéreket meglátja, többször is azt olvassuk, hogy sírt. Hogy olyan hangosan sírt, hogy az egyiptomiak is meghallották, és megkérdezték, hogy mi van itt? Miért sír ez az ember? Józsefből kiszakad a fájdalom, kiszakad a sírás. Próbára is teszi a testvéreit. És a fiai nevei érdekesek még. Manassénak nevezte el az egyik fiát, mert ezt mondta, elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet, és atyámnak egész házát. A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta, megszoporított engem Isten nyomorúságom földjén. Érdekes ez a két név, ennek a két gyereknek a neve, amiben József gyászolja, és éppen a feldolgozás folyamatában van az ő múltjának és az ő fájdalmának. Nem úgy lép Mózes, mintha semmi nem lett volna, és milyen jó, hogy most új kezdet van, kész, elfelejtettük úgy, ahogy van. Nem. A nyomorúságom földjén megszaporított. Elfeledtette velem a fájdalmat. Elfeledtette, az azt jelenti, hogy volt. Az azt jelentette, hogy végig kellett küzdeni ezt az utat. A harmadik dolog, amit Józseftől tanulhatunk, hogy újraírta az életét Istentől kapott identitásában. Hiszen az az üzenet, amit ő a testvéreitől kapott, amit ő a mostoha anyjaitól kapott, vagy akár az apjától is ebben a túlzott, elkényeztetett kedvenc voltban, az lehetett az, hogy te nem vagy értékes, hogy te rád nincs szükség, hogy nem vagy elég, hogy kudarcot vallott vagy, hogy elfelejtett vagy. Ehelyett József bele tud állni abba az identitásba, amit az Isten készítette számára. Az vagyok, akinek Isten lát. És az álmai, amit Istentől kapott, amit nem értett, amivel akkor kamaszként nem is olyan bölcsen bánt, mégis ezek az álmok és az Isten jelenléte erősítették meg és határozták meg az ő identitását, és félre tudta tenni mindazt, ami a testvérek sugallatából jött, mint identitás formáló üzenet. És a negyedik dolog, ami nagyon szép, hogy Isten munkatársává válik, és áldássá lesz. Abban, ahogy megbocsát azoknak, akik az életét nagyon keményé tették. Isten munkatársává lesz, és Isten áldásává lesz feléjük, sőt nem csak feléjük, hanem az egész nép felé, Egyiptom és környező országai felé, de a saját családja felé is. Ő lesz az, aki majd gondoskodik róluk. Egy olyan fiú, akinek minden oka meg lenne emberileg arra, hogy bekeményedjen a családja felé, bekeményedjen Isten felé, hiszen még Egyiptomban is igazságtalanság éri és börtönbe kerül. Ez a férfi nem bekeményszik, hanem megbocsát, meglátja az Isten kezét a nehéz, fájdalmas útjában végig, hogy az Isten keze benne volt ebben, hogy ez így történt. És áldássá lesz, munkatársává válik Istennek. Ez az elengedés és az ellentétes lelkületnek a cselekedete. Ti eladtatok, én meg idehozlak, és eltartalak, és gondoskodom rólatok. És így válik József csodálatos példaképé, vagy példájává a Bibliának, és az Istenben való gyógyulás lehetőségének. Erről volt szó délelőtt, hogyha az apáink nem erősítettek meg bennünket az énünkben, akkor van nekünk egy mennyei atyánk, aki tökéletesebb minden apánál, és ő benne lehetőségünk van, akárhány évesek vagyunk, hogy megerősítsen, és szabaddá tegyen, és felszabaduljunk. ő benne van a mi gyógyulásunk, a mi helyreállásunk, a mi kiteljesedésünk. És ezzel a hittel, ezzel a reménységgel maradjunk most az ő jelenlétében, amikor énekelni fogunk, amikor dicsőítjük őt. Hogy engedjük, hogy megvizsgálja a szívünket, mint ahogy a 139. Zsoltár végén van, hogy vizsgáld meg szívemet, ismerd meg gondolataimat, nem járok-e hamis úton, és vezess az örökkévalóság útjára. Hogyha hív valamiben bűnbánatra és a bűn felismerésére, akkor legyen bátorságunk és őszinteségünk azt elé tenni. Ha megbocsátásra hív, ne azt nézzük, hogy ez mennyire nehéz és mennyire lehetetlen, mert emberileg nehéz is lehetetlen, de higgyünk ő benne, nézzünk fel Jézusra, és általa induljunk el a megbocsátás útján, és mondjuk ki azt, hogy elengedem, megbocsátok, hogy kiteljesedhessék bennünk az az új ember, az az élet, ami Jézus Krisztus képére formálódik, ami gyógyul és teljességre jut. Amen.